Keresztény testvéreim, húsvét másnapját ünneplő gyülekezet, Istennek szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségét kérve hirdetni kívánok közöttetek, megtalálható az előbb felolvasott ige szakaszban, János evangéliumának 20. fejezetében, annak is a 18. verse. János evangéliumának 20. fejezetéből a 18. verset olvasom. Kérlek, hallgassátok lelki alázattal. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Eddig Istennek írott igéje. A húsvét vasárnapi történet János evangéliumában a magdalai Máriához kötődő elbeszéléssel kezdődik. Aki olyan korán indult el Jézus sírjához, hogy még a nap sem kelt föl, sötét volt még azon a hajnalon. Hogy milyen érzelmekkel érkezik meg a sziklasírhoz, nem tudjuk, mert ahogy elhangzik a történet, az egyre gyorsuló eseményeket beszél el. Mária odaér a sziklasírhoz, és azt látja, hogy a korábban a sír szájához tett óriási követ valaki vagy valakik elhengerítették. Valószínűleg be is néz, mert amikor elszaladt Simon Péterhez és a kedvenc tanítványhoz, Jánoshoz, akkor már azzal a hírrel szaladt, hogy elvitték az Urat a sírból. A két tanítvány futva igyekszik oda, hogy megbizonyosodjanak az asszony szavairól. Úgy viselkednek, ahogy megismertük őket a korábbi evangéliumi történetekből. János szerint és tartózkodó, csupa szeretet, de csupa tapintat is. Ő az, akiről az írás később úgy beszél, mint kedves tanítványról. János előbb ér oda a sírhoz, kívülről látja, hogy a lepedők ott vannak, de olyan szokatlanul néz ki minden. Ám János valami visszatartja, hogy bemenjen a nyughelyre. Mintha nem szeretné megszentségteleníteni azt a teret, ahová Mester holttestét elhelyezték. Péter pedig olyan, mint amilyennek megismertük korábban, gyakorlatembere, heves, tetrekész, és kevésbé gyorsan érti meg a részleteket. Nincsenek is olyan gátlásai, mint Jánosnak, azonnal becsörtet és megállapítja, hogy az üres sírban a lepedők nem csak lekerültek Jézusról, de azt a gyorcsot, amit a szentfődélnek a fejre helyeztek, azt valaki gondosan, szépen össze is göngyölte. Ez egy szokatlan kép. Tanítványok számára érthetetlen és szinte borzalmas, mert ezek szerint valahová eltűnt a holttest. Valaki elvitte. Ki tudja, milyen megfontolásból. Jánosban már valószínűleg ért valami nehezen megfogalmazható reménység, ám azt olvassuk, hogy még nem értették az írást, hogy Jézus Krisztusnak fel kell támadnia a halottak közül. Mit tehettek mást? Ezt az egész látványt megpróbálták valami emberileg kézenfekvő módon megmagyarázni, és semmi esetre se kötötték össze még a régi proféciákkal, vagy akár Jézus saját profétikus szavaival. A két férfi háborogva, gyászsal a szívében, de emellett egy új zavaros érzéssel is a szívében hazamegy. Ám a sírnál ott marad valaki, és most ezt a részt hallhattátok, kedves testvéreim. Ez a valaki a magdalai Mária, vagy ismertebb nevén Mária Magdolna. Őróla csak annyit tudunk a Szentírásból, hogy feltehetően a galileai tenger mellől származott hasonlóan a tanítványok nagy részéhez, egy Magdala nevű városkából, És azt tudjuk róla, hogy Jézus 7 ördögöt üzött ki belőle. Hosszú előtörténete lehet neki is, de pontosan nem tudjuk, hogy mi is történt az ő életében korábban. Azt tudjuk, hogy Mária egyike azoknak tehát, akiket Jézus meggyógyított, és ezek után az egyik leghűségesebb követője lett Jézusnak. Minden más, amit később a hagyomány hozzátett, már nem igazolható. Az viszont annál inkább igazolható az írásokból, hogy hűséges tanítvány volt. És azt is láthatjuk, hogy szerepe óriási, hiszen mind a 4 evangélium megemlíti a sírnál történt események leírásánál. Magdalai Mária tehát nem megy haza. Itt is hűségesen kitart Jézus mellett. Sír, és egészen bizonyosan ugyanaz a zavar és háborgás van a szívében, mint Péterben és Jánosban. Megkérdezhetjük, hogy miért ő lesz az, miért a Magdalai Mária lesz az, aki többet lát meg a sírban, mint a hiányt, mint a lepedőket, mint az összegöngyölt gyolcsot. Miért a Magdalai Mária lesz az első tanúja Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelének? Miért ő az, aki isteni megjelenés részese lehet? Krisztus, aki mindenkinél jobban ismeri az emberi szíveket, tudja nagyon jól, hogy kit választ ki az üsztörténet egy-egy pontján. Ma is tudja, hogy kit mivel lehet megbízni, mivel lehet terhelni, ki mit és mennyit tud elhordozni, véghez vinni. És ismerte ezeket az embereket is, akik kísérték az ő földi életútján. Jézus Krisztus a Magdalai Máriát választotta ki arra, hogy ő legyen az első tanúja az ő feltámadásának. Mária sírt, de mégis valami arra hajtotta, hogy megbizonyosodjon. Látni akarta azt, amit kora reggel talán nem olyan tisztán látott. Talán rosszul vette ki a sötét hajnali derengésben azt, amit akkor ott észrevett. Talán még be se világított igazán a napfény, és csak a képzelete játszott vele. Mária sírt, benézett, és 2 angyalt látott ott ülni. A történet egyik legkedvesebb pontja, testvéreim, ahogy rákérdeznek, az, hogy miért sírsz. Ez a csodálatos derű, ahogy az angyalok már megelőlegezik a hirtelen örömet, ezt a mindent felforgató élményt. Egyszerűbben fényt hoz a történetbe. Mintha nevetnének, vagy mosolyognának. Nem bántóan, csak csodálkozva. Hiszen, kedves testvéreim, hogyan is lehetne sírni, amikor valaki mögött ott áll a feltámadott Jézus Krisztus. És Mária mögött ott állt maga a feltámadott. Miután Mária már elmagyarázta az angyaloknak is, hogy az ő urának holttestét keresi, Jézus megszólal. Ő is azt kérdezi, miért sírsz? Kit keresel? Mária kétségbe esett, és azt gondolja, a kertész az. Talán meg sem nézi magának azt, hogy kivel beszél. Vagy egyszerűen képtelen, mint hogy ismét emberi magyarázatokat keressen egy dologra, ami már sokkal több, mint ez a földi életben megtapasztalható, az, amit az emberi gondolkodásunkon határain belül elképzelünk. Ez egy isteni transzcendens jelenés. És az emberi agy az így működik, kedves testvéreim. Az ember elsőre mindig reális magyarázatokat keres. És Mária is gyorsan kombinál, Itt van egy gondozott kert, az arimátiai József kertje. Ki más szólíthatná meg vasárnap reggel, korán, mint a kertész? Mária spekulál, és még azt is gyorsan hozzáteszi, hogy ha ez az ember elvitte a sírból a holttestet, akkor adja oda ő neki, mert majd elviszi, és eltemeti tisztességgel. Kedves testvéreim, itt Mária egyik butaságot halmozza a másikra. Hogyan is képzeli azt, hogy egyedül el tudja cipelni egy felnőtt férfi holttestét? És ha valóban Jézussal járta ezeket az éveket, Jézus tanítói útját, akkor volt-e egyáltalán rá anyagi háttere, hogy egy komoly, tisztességes temetkezési helyet megvásároljon saját maga? Ugyanakkor ez a gyors kombinálása, a gyors szavai mutatják, hogy az emberi gondolkodás határain belül Mária már nem ismer lehetetlent. Már látjuk azt a jól érzékelhető lelki erejét, hogy tenni akar valamit. Ez egy erős asszony, akit erőssé tesz a szeretete. Tudja, hogy bármi történt is, ő most tűz-víz utána jár ennek a dolognak. Ő akkor is tisztességgel eltemeti a szeretet mesterét. Tudjuk azt, erről Pál apostol is beszél, hogy a feltámadás után a test már csak lényegében fog emlékeztetni mostani testünkre. Hogy magjában ott hordozza a földi meghalt testet, de mégis egy elváltozott testet kap, minden feltámadott. Egészen bizonyosan Krisztus teste is ilyen megváltozott, megdicsőült test lett. De Mária ráismer, mert Jézus nevén szólítja őt. Azt mondja, Mária. És Mária azonnal ráismer. Annyira emlékeztet bennünket ez Ézsaiás próféta szavaira, amikor Istennek a szavait közvetíti, és Isten azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ne félj. Igen, a feltámadott Jézus Krisztus nevén szólítja Máriát, és ő azonnal felismeri őt. Micsoda boldogító pillanat ez. Egyszerre megérteni, felfogni, hogy ő, aki meghalt értünk, feltámadt. Abban a gyászban, abban a döbbenetben, abban a zavarodottságban egyszerre megérteni azt, hogy Krisztus legyőzte a halált. Pedig a halál az, amiről úgy hisszük, hogy megváltozhatatlan. A halál az, amiről úgy gondoljuk, hogy legyőzhetetlen. A halál az, amiről úgy gondoljuk, hogy megmásíthatatlan. És ő legyőzte a halált. Ennek a felismerésnek, rádöbbenésnek a jelenetét, ezt a csodát olyan szépen ki lehetne színezni. Olyan sokat lehetne mesélni róla, miközben az ige olvasóival az evangélium megértetné, hogy micsoda jelentősége van ennek a helyzetnek. De nem. Mert hogy az evangélium és a szentírás nem hatásvadász. Mindig valami célszerűség vezeti a szentírás, és egy nagyon-nagyon fontos cél áll, egyrészt a történet szereplői előtt, másrészt pedig a szentíró előtt is. Hiszen, és ez nagyon fontos, kedves testvéreim, az üdvtörténet nem ér véget a feltámadásnál. Nem, pedig itt már véget is érhetne, hiszen ez akkora üzenet, hogy ennél nagyobb üzenet nem is lehetne. Akkora csoda ez, hogy ennél nagyobb csoda nem lehetne. De nem. Az üdvtörténet nem ér véget a kereszthalálnál, nem ér véget a mi megváltásunknál, és nem ér véget a feltámadásnál sem. Krisztus legyőzte a halált, de még további tervei vannak velünk. Tovább kell menni, és igenis, sietni kell az örömhírrel. Ez az evangéliumi történet pontosan erre hívja fel a figyelmünket, hogy nem zárul le a történet, hogy van egy további mondata, ami már előbbre mutat. És Mária nem kap időt arra, hogy csodálkozásának hangot adjon. Nem kap időt arra, hogy Krisztus körbeudvarolja a szeretetével, a csodálatával. Ehelyett azonnal feladatot kap. A feladat pedig az, hogy menjen és adjon hírt arról, amit látok. Sőt, ezt Jézus összeköti egy olyan formulával, egy olyan mondattal, amely már előrevetíti az ő mennybe menetelét. És a közös szövetség kötésről szól, az új szövetségről. Azt mondja Jézus Krisztus, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Még 40 nap van arra, hogy minden fontos feladatot és megbízást elmondjon, átadjon a szűk tanítványi körben. De ez egyben szövetség lesz az atyával, szövetség lesz a fiúval, és a vigasztalóul küldött Szentlélekkel. Addig azonban mindenki kap megbízást. Mária is kap egy megbízást, és ez olyan egyszerűnek látszó feladat. Mégis nehéz megbizonyulni. Mert sokan nem fognak neki hinni. Mert ostoba asszonyi beszédnek fogják tekinteni. Mert a tanítványok még csak emberi, földi magyarázatokban hisznek. Egyik talán úgy fog kombinálni, hogy a kertész az, a kertész vitte el a holttestet. A másik talán már a főpap összeesküvését látja a történtek mögött. Mások talán a rómaiakat vádolják. Ám Mária már tudja az igazságot. És mondja is, és beszél is. Nem tehet másként. Az örömhír minden addigi földi megtapasztalásnál felemelőbb és nagyszerűbb, hiszen ő már tudja és látja ennek a földi spekulálásnak a nevetségességét. Kedves testvérek, ma is ad Jézus Krisztus megbízás. Van, akinek szóval kell hirdetnie Krisztus evangéliumát, de mindannyiunknak van egy óriási feladata ebben az életben. És minden keresztény elsődleges megbízatása az, hogy életével is tanúságot tegyen Krisztus mellett. Mi sem vagyunk mindig sikeresek ebben. Nem mindig könnyű ez, pedig olyan egyszerűnek tűnik így megfogalmazva. De ha nehéz, ha olykor meg is bukunk benne, nem szabad feladnunk. Ugyanazzal a szívossággal kell véghez vinnünk feladatainkat, és a Krisztustól kapott megbizatásainkat, mint ahogy a magdalai Mária is tűzön, vízen keresztül képes volt Jézusért tenni. Különlegesebb megbizatása nem is lehetne az embernek, mint az, amit Jézus Krisztustól kap. És sokféle ez a megbízatás, de egy közös vonás mindig van benne. Ahhoz, hogy hülyen szolgáljuk Krisztus, igenis fel kell adnunk a komfortzónánkat. Pedig olyan jól érezzük magunkat abban a kényelemben, amit megteremtünk magunk számára, de fel kell adni. Mert Istentől nem csak kényelmet és békességet kapunk, de feladatot is. Hiszen Isten fia emberi lett miértünk. Ő átélte az emberi lét legnagyobb nyomorúságát miértünk. Elhordozta értünk a keresztet, bűneinket magára véve, a poklot megjárta. Ha csak ezt végig gondoljuk, akkor megszégyenülünk. Mi, akik életünkben foggal körömmel védjük a kényelmünket, hogyan állhatunk meg nyugodt lelkiismerettel Jézus Krisztus áldozatvállalása mellett? Ez az asszony, a magdalai Mária tenni akart és tett is. Hirdette Jézus Krisztus feltámadását. És a nyoma ennek itt van a mai napig az evangéliumokban, mind a 4 evangéliumokban. Egy 2000 éves bizonyságtétel, az ő bizonyságtétel, az ő szavai a mai napig hat. A tanítványok még nem értették az írást, ezt mondja János evangéliuma. Nem rakták össze, hogy mi is történt a kereszt halál és az üres sír között. Nem akartak tudomást venni arról, hogy Jézus Krisztus, az ő mesterük, képes volt győzni a halál felett. Testvéreim, ez az asszony, egyszerű asszony, talán bűnnel terhelt, nehéz életű, nehéz sorsú. Sírva, de kitartott. Értett és hitt. Ezért láthatott is. Mi is ilyen hittel tartsunk ki, kedves testvéreim. És meg fogjuk látni Jézus Krisztus arcát. Amen. Feltámadott Krisztus, mi Urunk, megváltunk. Legyőzted a halált, és ezzel az új élet reménységét adtad nekünk. Nincs ennél nagyobb örömhír, nincs ennél nagyobb üzenet. Ott, hogy eljusson ennek az üzenetnek az öröme a világ legtávolabbi szegletéig, és hozzon világosságot, még a legsötétebb szívekre is. Te vagy az, aki diadalt aratsz minden gonosz felett, erődnek és hatalmadnak nincs határa. Krisztusunk, segíts meg életünk minden terhe és nehézsége között. Imádkozunk hozzád szeretteinkért, azokért, akik közel vannak hozzánk, és akikért minden nap imára hajtjuk fejünket. És imádkozunk azokért, akik nagyon távol vannak tőlünk. A te oltalmadba helyezzük most őket. Te légy segítségükre. Te adj mindannyiunk számára erőt és kitartást, jókedvet és a reménység örömét. Még akkor is, hogyha az élet körülvesz a maga nehézségeivel, borzalmaival. A gonosz mindig ott leselkedik mindenütt. Ó, Urunk, segíts meg minket a járvány nehézségei közepette, a halál félelmei közepette is. De húsvétkor mindannyiunk számára bizonyossá tetted, és bizonyossággá vált, hogy mindannyiunk számára elhoztad a szabadításodat. Ezt add most hírül a világnak, hogy minden tért előtted meghajoljon, minden szív felemelkedjen hozzád. Imádkozunk most azokért az embertársainkért, akik akkor is szolgálnak minket, amikor mi templomodban vagyunk, vagy otthonaink biztonságában. Segítsd azokat, akik nehéz szolgálatban vannak, értünk, és áldozatot vállalnak nap mint nap, hogy mi épségben, egészségben és jólétben élhessünk. Te segítsd meg mindazokat, akik felvállalják a földi szolgálatot másokért, mint egy teljesítve a tőled érkező küldetést. Légy ezzel a gyülekezettel is, és add, hogy mi is szolgáló közösségként élhessünk, még a járvány idején is, amikor alig-alig tudunk találkozni egymással. Ó, add a reménységet, hogy minél hamarabb megint egy teljes és örömteli közösség szolgálhasson és dicsérhessen téged. Add, hogy lelkileg már most gyarapodjunk a tőled kapott ajándékok által. És hallgass meg most azt az imádságot, amit mindenki csöndben elé tesz.